Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit, és már is egy egészségügyi témával folytatjuk a hétvégi menetrendet. A vakcina készítés ma lázban tartja a világot, elvi és gyakorlati vitákat generálva. Erről beszélgetünk a következő egy órában szakértő vendégeink segítségével.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Együttműködő szakmai partnerünk a Nutrifarma.
A következő percekben dr. Varga Gyula gyermekgyógyász az inaktiválás technológiájáról, illetve a vele született immunitás fokozásának módjáról mesél, akit Marosi Viktor a vakcina készítés elmúlt 50 évéről kérdezett.
Kezdjük azzal, hogy mi az a baktérium inaktiválás.
Hát az a helyzet, hogy mi tulajdonképpen én ezt a folyamatot az elmúlt 47 évben figyeltem, és Újhelyivel dolgoztam évtizedeken keresztül, és mi csak inaktív sejtekkel foglalkoztunk.
Dr. Újhelyi Károly, bocsánat, csak a hallgató kedvére, Dr. Újhelyi Károlyról beszélünk.
Élő sejtekkel soha nem foglalkoztunk. Dr. Újhelyi Károly 2000-ben halt meg 87 évesen. Véleményem szerint a második világháború utáni időszaknak a legjobban gondolkodó magyar orvosa volt. Ő már egyetemista korában bejárt az Országos Közegészségügyi Intézetbe, és ott maga mellé vette Tukács professzor, aki vakcinagyártással foglalkozott. Na most az Újhelyi bejárt, és akkor csinálták a diftériának az oltóanyagát. Na most óriási jelentőségű volt, 1938-ban, ahogy ő mondta, Magyarországon mindenki hozzájuthatott diftéria oltóanyaghoz. Na most, ha visszanézünk a mai járványhelyzetben, különösen megérthető, hogy a 30-as években diftéria járványok voltak. Az én apám egy faluban tanított, ahol 3500 lakos volt, és a 31-es, 32-es járványban, ez télen volt, 31-32 tanén volt a járvány, és abban a járványban a szomszédban a három gyerekből meghalt kettő dorongi.
Édes
Na most a nővérem 30-ban született, nagyon féltették, nyilvánvaló. Na most 38-ban eljutottak oda, hogy Magyarországon hozzáférhető volt bárkinek a diftéria elleni, a dorongyík elleni oltás, nagy jelentőségű volt. Na most bejárt Újhelyi oda, és őt maga mellé vette a Tukács, és mondta, hogy amikor végez, akkor oda fog menni. Nagyon büszke volt, mert különben Újhelyi volt az első Kossuth-díjas orvos, és nagyon büszke volt a Tukácsnak a véleményére, mert ő azt írta, hogy a feladatok megoldásában nagyon leleményes, precíz, stb. Na most ennek alapján, amikor végzett, oda vette magához az Országos Közegészségügyi Intézet. Őt a második világháború elején áthívták, Johann Béla hívta magához, és szóban megbízta azzal, hogy tífusz elleni védőoltást dolgozzanak ki, mert jön a háború, sok lesz a tífusz, és nagyon sokan fognak tífuszban meghalni. Erre Újhelyék elkezdték a tífusz oltóanyagát kifejleszteni, és mikor elkezdték gyártani, ő az Országos Közegészségügyi Intézetbe gyártotta, majd később, amikor Budapest már háborúba, már bombázták Budapestet, akkor a Tihanyi Biológiai Intézetbe helyezték át, és ott ment a gyártás. Nagyon hamar elérték az 1 milliós adagot, 1 millió vakcinát, egy asszisztensnővel gyártottak nagyon primitív körülmények között.
Egy helyen? Ezt az 1 millió vakcinát ezt egy helyen gyártották le?
Egy helyen gyártották, az Országos Közegészségügyi Intézet, utána többet gyártottak. Én annak idején hallottam, de hát már öreg vagyok, és régen volt, hallottam, hogy mikorra érték el az 1 millió tífuszt. Az egy óriási dolog volt abban az időben, és akkor a lakosságot oltották, a honvédséget oltották, mindenkit oltottak, akit lehetett. Ezért nem haltak meg annyian magyarok a fogolytáborokba, a Szovjetunióba, mert oltva voltak, és jó oltóanyagot csinált. Ezért nem akarom, mert nagyon hosszú ez a történet, nem akarom tovább, de ezért kapta ő tulajdonképpen a 48-ban a Kossuth-díja, de ez a Kossuth-díjnak az indoklásában ez nem szerepelt, hát hogy szerepelt volna, hogy Szovjetunióban lévő táborokban haltak, na, szóval lényeg az, hogy de szóban mondták neki, hogy tulajdonképpen ezért kapta az első magyar orvosként a Kossuth-díjat. 1948-ban neki volt egy óriási dolga. Ők már foglalkoznak azzal, akkor még a szamárkőgés ellen a világon nem volt oltás. Vagyis kidolgoztak a szamárkőgés ellen oltást, de az nem volt megfelelő, tekintettel arra, hogy nagyon sok, főleg idegrendszeri szövődmény volt. És erre volt egy elképzelése Újhelyinek, hogy hogy kell ezt az oltóanyagot megcsinálni. Megcsinálta az oltóanyagot, és engedélyt kapott arra, hogy oltson bele gyerekeket, és akkor 1948-ban jött egy szamárkőgés járvány, és akkor azt csinálták, hogy Budapesten kijelöltek 2 általános iskolát, az egyikbe a fiúkat oltották be maradéktalanul, a másikba a lányokat oltották be maradéktalanul. Lezajlott a szamárkőgés járvány, és a szamárkőgés járványba az oltás 100%-osan védett, és mellékhatás egyetlen gyermeknél se volt olyan, amit említésre méltó. És így lett a világon elsőként. Na most ennek a jelentőségét akkor értjük meg, ha a gyermekgyógyászati lapokban a 70-es években megnézzük, hogy Olaszországban, Franciaországban, Angliában szamárkők és járványok voltak.
Na most ezt, hogy elmondta, ez nagyon jó, hogy ennyi mindent összefoglalt, hiszen így egy kicsit megismerhetjük azt is, vagy hasonlíthatjuk a mai helyzethez az akkorit. Nyilván akkor egy picit az oltási hajlandóság nagyobb volt, vagy legalábbis a bizalom, ha jól veszem ki a szavaiból, akkor nagyobb volt az oltás felé. Na most ugye azzal kezdtük, hogy inaktiválás, ugye az inaktivált vírusok. Ezeket, amikről most beszélt, a tífusz és a szamárkőgés elleni védőoltásokat már ezzel a módszerrel alkalmazták?
Mindig 2 módszert alkalmazott, az egyik hőben ölt el, a másik pedig formalinnal. Később a formalin mellett maradtunk, tekintettel arra, hogy a formalin biztosabb volt a spórák elpusztításában. Tehát, hogy biztosan ne legyen élő benne. Azért 48 óráig formalinoztuk az oltóanyagot mindig, azért 48 óráig, hogy 24 óra alatt kikeltek azok a baktériumok, amelyek kikeltek, és a spóra is kikelt 48 óra alatt, és azt is elöltük utána formalinnal, vagyis ahogy ki a benne lévő formalin anyag elölte, tehát nálunk élő soha nem jött szóba, és én azóta sem foglalkozom élővel, csak elöltekkel. Mert ennek kisült, hogy óriási előnyei is vannak az élőkkel kapcsolatosan, de az majd a második részben. Na most nagyon-nagyon fontos, hogy Magyarországon jó volt az oltásokhoz való hozzáállás, de hagyj mondjam, hogyha visszaszámolok, szerintem 35 éve megjelent egy gyermekgyógyászat tankönyv németeknél, ami itt a Kazincbarcikai Kórház könyvtárában megvan, mert én azt átlapoztam annak idején, és abba a védőoltásokról, ahogy írtak, azt írták, hogy a védőoltások legjobban vannak szervezve a Lengyelországban, Magyarországon és Csehszlovákiában. Itt nem volt védekezés, vagy nem volt ellenállás. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy abban az időben, tehát 35 évvel ezelőtti időről beszélek, abban az időben gyakorlatilag hát majdnem 100%-os volt a védőoltás. Visszalépnék Újhelyhez, 1940, nagyon fontos, 49-ben ő megcsinálta a dipertét. Na most a diperté 49-től ment 90-es évek, több mint 40 évig minden magyar gyerek gyakorlatilag megkapta. Óriási jelentősége volt. Én ez alatt, az idő alatt, én gyermekgyógyász főorvosként felelős voltam az ország gyermeklakosságának az ellátásáért 1-2%-ban. Tehát mindig a mi populációnk az ország gyermekpopulációnak 1,1%-át tette ki. Ez azt jelenti, hogy azért csak rálátásom volt, és én nem láttam egyetlen szamárkőgéses gyereket sem. Az ezen idő alatt egyetlen tetanuszos gyereket láttam, az pedig úgy volt, hogy egy szörnyű körülmények között született, egy szalmán újszülött, és köldök tetanusza volt, hát a 100%-ban halálos tulajdonképpen. Azt az egy tetanuszos gyereket láttam, aztán utána elkezdődött a védőoltások elleni védekezés, vagy bírálata itt Magyarországon is, mert 2005 és 10 között az egyik kongresszuson találkoztam egy nagyon, hát jó ismerősen vagy barátom, attól függ, hova tesszük a fiával, aki írt erről egy könyvet, egy kiváló könyvet írt erről, hogy miért állnak ellent bizonyos védőoltásokra, ráfogtak bizonyos védőoltásokra bizonyos dolgokat, és egy remek könyvet írt erről.
A bizonyos dolgokból egyet tudna említeni esetleg?
Hát tudnék említeni. Hát például az autizmusra azt mondták, hogy az attól van. Akkor azt mondták, hogy a West-szindróma védőoltástól van. Na hát itt időbeli a West-szindróma akkor kezdődik, amikor adták az első védőoltást. Tehát időben összeesett, és az, hogy időben összeesett, azt a téves következtetés vonták le, hogy ez okozati összefüggés van a kettő között, de nem volt. De erre hagyd mondjak el egy történelmi dolgot. Az első vakcinát 1791-ben Jenner fedezte fel. Na most az a himlő elleni vakcina. Az eddig a világon a legjobb vakcina, mert a himlő elleni védőoltás tulajdonképpen ennek segítségével sikerült a 30-40%-os halálozással járó fekete himlőt a földről kiirtani. Ez egy óriási jelentőségű dolog volt. Na most nekem az egyik legjobb barátom egy mikrobiológus professzor, aki orvostan hallgatókat tanít magyarul és angolul. És ő el szokta mondani, hogy ma a Jenner-féle védőoltást nem tudnák forgalomba hozni, mert nem engedélyeznék.
Hát nyilván régen volt, és azóta már rengeteget fejlődött az orvostudomány is, feltételezem, hogy ezért.
Na de azért abban az időben is úgy volt, hogy az angol királyi orvosi társaságnak tagja volt a Jenner, és nem engedték meg, hogy leközölje, hogy ennyire hihetetlen dolgot, hogy ezzel megelőzi a himlőt, ilyet a társaság tagja ilyet nem állíthat. És akkor úgy fogalmaztak később, a fogalmazás fontos, hogy már Napóleon beoltatta a hadseregét, már a barbár amerikaiak is tömegesen oltatják magukat, de az angol királyi orvosi társaság még mindig tiltakozott. Tehát az új találmányoknál gyakran van.
Egy percre térjünk vissza, bocsánat, hogy szavába vágok, ugye műsorunk végéhez közeledve, egy picit térjünk vissza még Újhelyi Károlyra, ugye az inaktivált tejsav baktériumokat használtak más kórokozók elleni védelemre is. És ugye a vele született immunitás fokozására egy Ginevac injekciót hoztak létre. Erről a Ginevacról és annak a módszeréről, ahogyan ezt előállították, még tudunk-e beszélni egy picit?
Hát nézze, mivel én inkább 100-szor jártam végig a gyártásnak az útját, mint 50-szer, 25 sarzsot forgalomba hoztunk, tehát annak megtörténtek a kellő ellenőrző vizsgálatai, tehát ezt én nyilván belülről ismerem. Na most ez egy óriási dolog volt, hosszú dolog volt az, amíg ő erre rájött is véletlenül, és a világon először. Az történt, hogy a 60-as években megbízták őt, hogy trihomonász ellen csináljon védőoltást. És a trihomonász ellen csinálta a védőoltást, és jó volt autovakcina néven, aki ért ezekhez, azt tudja, de hosszú lenne elmagyarázni. Autovakcinaként gyártotta a trihomonász oltóanyag. Jó volt, de nem volt az igazi. És akkor elkezdte vizsgálni, és kisült, hogy ez a trihomonász szennyezve van rengeteg baktériummal. És az a szennyezés, ez viszont elkezdte nézni, hogy mivel van szennyezve. És itt volt egy óriási szerencséje, sokunknak, nekem is szerencsém, meg sokunknak, mert a szennyező anyag elsősorban laktobacillus volt. Ez azért volt, mert a trihomonász olyan környezetből jött, ahol volt laktobacillus egyszer, másodszor egy Mayer-Nassau táptalajon nagyon jól nő a trihomonász, de annak a módosított formája a legjobb a laktobacillus tenyésztéshez is. Ez azt jelenti, hogy nagyon jól tenyészett rajta a laktobacillus. És itt volt egy óriási szerencséje, hogy talált egy olyan laktobacillus törzset, amihez az oltás hatása tapadt. Na most ezt a laktobacillus ő ehhez hasonlókat keresett, ebből csinált vakcinát, és ezzel tudta gyógyítani a nőgyógyászati gyulladásokat. Olyannyira, hogy azokat a gyulladásokat, ami egy évig nem gyógyult meg a szokásos kezelésekre, helyi kezelések, antibiotikumok, stb., azok 95%-ban gyógyultak. Elképesztő jó hatású vakcina volt, és hát a továbbiak, hát de ez még nagyon hosszú történet.
Amit egyébként folytathatunk akár a következő részben, hiszen megbeszéltük előzetesen, hogy még egy részre visszavárjuk, ami a jövő héten lesz, úgyhogy ne felejtsük el, hogy hagytuk el, majd emlékeztetjük egymást, várjuk vissza, és köszönjük ezt a mai, ezt elnevezem orvosi történelem órának, hogyha nem bánja.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd dr. Fehér János szemész professzorral beszélgetünk a magyar vakcina kutatás hőskoráról, és olyan technológiákról, melyeket ma is használnak az oltóanyagok fejlesztésénél. Érdekes lesz, maradjanak velünk a hírek után is.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.